Walter Kasper, a katolikus egyház, Páter Szabó Ferenc könyvismertetése, második rész, a második vatikáni zsinat maradandó jelentősége.
Walter Kasper új könyve a katolikus egyházról egy alapos egyháztani összegezés mellett vallomás is a neves teológusnak, a németországi lelkipásztor püspöknek és a vatikáni kúria prefektusának megélt tapasztalatairól, példás egyház szeretetéről. Olyan nagy teológus mesterei voltak, a nagy keresztény tradíció hagyomány képviselői, mint Newman bíboros, a tübingeni iskola képviselői, főleg Müller, továbbá Karl Ádám, Romano Guardini, a domonkos Yves Congar, Karl Rahner és Henri de Lubac jezsuiták, Leo Sefcik. Egyháztani összegezéséhez forrásként használta a Szentírást, az egyházatyákat, a nagy teológusokat és főleg a II. Vatikáni zsinat dokumentumait és azok értelmezését. Szakszerűségének jeleként megemlítjük, hogy a hivatkozások, jegyzetek az 587 oldalas könyv végén 90 oldalt tesznek ki.
Kasper könyv elején elmondja, hogy mestereitől megtanulta a történetiség és az egyház élő hagyománya szemléletét, amely döntő lett teológiája kialakulásában tübingeni professzorsága idején, majd mint püspök lelkipásztori megbízatása idején. Fokozatosan körvonalozódott számára az, amit később 6. Pál, 2. János Pál, majd 16. Benedek programként jelöltek meg az új evangelizálás kifejezéssel.
Ennek az alapvető szemléletnek köszönheti, hogy a zsinat alatt és utána hamisnak tűnt számára a konzervatív és progresszív, szlogenszerű megjelölés, tehát az irányzatok ilyen szétválasztása, és elutasította azt, hogy őt magát valamelyik csoporthoz sorolják. Innen eredt az is, hogy mindkét tábor gyanakvón tekintett munkásságára. Régi tübingeni mestereit követve igyekezett önállóan a saját fejével gondolkodni. Meg volt győződve arról, hogy a teológiának konzervatívnak kell lenni jó értelemben, vagyis feladata az, hogy az apostoli hagyományt megőrizze és élőn kifejtse, úgy, ahogy az egyház azt átadta a történelem folyamán. De az is igaz, hogy nem lehet megőrizni a hagyományt mereven, kőbe vésve, egyszerűen megismételve azt, hanem élő módon kell átadni a hitet, lefordítva az új problematika nyelvére, amikor továbbadjuk a jövendő számára. A modern filozófia árnyalt ismerete ebben segítségünkre lehet az építő vitához és a modernitás kritikájához, megőrizve bennünket a meddő és sablonos modernizmustól. Mégis tény az, hogy kiegyensúlyozott álláspontja ellenére Walter Kaspert később néha a liberális jelzővel illették.
A második vatikáni zsinat maradandó jelentősége. Walter Kasper ezután a második vatikáni zsinat maradandó jelentőségéről, különféle értelmezéseiről és recepciójáról ír. Nagyon fontosak ezek az elemzései, mint hogy az elmúlt fél évszázad alatt egészen napjainkig Európában, benne Magyarországon, az egyházi élet válsága jó részt éppen a zsinat hermeneutikájával, értelmezésével és recepciója nehézségeivel kapcsolatos.
Amikor 23. János pápa 1959. január 25-én bejelentette, hogy zsinatot hív össze, teljes volt a meglepetés a váratlan hírre. Az ifjabb nemzedék ezt nem tudja felmérni, mert nem ismerheti a zsinat előtti korszakot. Kasper bíboros kijelenti, meg van győződve arról, hogy a zsinat 16 dokumentuma iránytű a 21. századi egyház számára. Ez a zsinat alapvetően az egyház zsinata volt az egyházról. 23. János és 6. Pál pápáknak köszönhetően az egyház jobban tudatosította ön azonosságát, mi voltát és küldetését a mai világban. Főleg a Lumen Gentium és a Gaudium et Spes kezdetű dogmatikus konstitúciók tanával, továbbá párbeszédre való nyitottságával, a különvált egyházakkal és a nagy vallásokkal, Unitatis Redintegratio kezdetű határozat és Nostra Aetate nyilatkozat. A zsinati évek alatti lelkesedés, pezsgés és forrongás azonban hamarosan lelohadt. Különböző értelmezések és gyakorlatok születtek. Az idősebbeknek a zsinat történelmi fordulatot hozott az egyház életében, a mai fiatal nemzedéknek azonban, akik nem élték meg, Nagyon távolinak tűnik, jegyzi meg Kasper. Persze nem kell mítoszt csinálni a zsinatból, hanem helyesen kell értelmezni. Gondos hermeneutikára van szükség, hogy kihámozzuk a zsinati eseményből, az elhangzott viták történetéből és a dokumentumokból, a betűn túl, a zsinat szándékát, igazi szellemét. Az egyes formulákat, megfogalmazásokat mindig a zsinat összes dokumentuma összefüggésében kell értelmezni, számolva az egyes dokumentum műfajok fontossági sorrendjével, hierarchiájával, konstitúció, határozat, nyilatkozat. Végül figyelembe kell venni a dokumentumok forrásait, amelyekre hivatkoztak a viták során. Ehhez a helyes értelmezéshez kapcsolódik a zsinat recepciója, mert a tapasztalat megmutatta, hogy az egyház történelem korábbi nagy zsinataihoz hasonlóan az elmúlt évtizedekben is a különböző értelmezésekből születtek a viták, szélsőséges kilengések a gyakorlati megvalósításban.
Már a zsinati viták során is volt feszültség a konzervatívok és progresszívek között. Kasper Bíboros hangsúlyozza, az említett megkülönböztetés félre is érthető. Más volt ugyanis a jelentése a zsinat alatt és utána, mert azok, akiket a zsinat alatt haladóknak tartottak, ők voltak az új teológia képviselői, valójában konzervatívok voltak olyan értelemben, hogy a nagy ősi keresztény tradíciót, hagyományt akarták feléleszteni, visszahajolva a Szentíráshoz és az egyházatyákhoz, ilyen volt például Yves Congar, Henri de Lubac. Velük szemben az igazi konzervatívok a zsinaton egyoldalúan a trienti zsinat utáni hagyományhoz ragaszkodtak, ezért aztán kompromisszumokra volt szükség egyes dokumentumok megszövegezésekor. Ennek is köszönhető, hogy bizonyos dogmatikai és egyháztani szövegek amolyan amalgámnak sikerültek, például a püspöki kollegialitás vitája során a konzervatívok gyakran visszautaltak az első vatikáni zsinat pápai primátusról szóló dogmájára.
József Ratzinger, aki egyik jelentős teológus volt a zsinaton, mint pápa gyakran hangsúlyozta a zsinat helyes értelmezésének fontosságát, hogy tanításában megmutassuk a folytonosságot és a reformot. Mert nem lehet a második vatikáni zsinatot úgy értelmezni, mint teljes szakítást a múlttal és új egyház kezdetét, hiszen főszereplő teológusai szerint is a nagy keresztény hagyományhoz kapcsolódott. De a folytonosságot nem úgy kell érteni, mint a korábbi tanítás ismétlését, mint a régi állítások logikus és szerves magyarázatát. A reformot sem úgy, hogy egyszerűen a gyakorlatba átvisszük a reform határozatokat, hiszen valójában nagyon sok lényeges újat is hozott tanbeli kérdésekben, teológiájában is ez a lelkipásztori zsinat, például a püspöki kollégialitás, vagy az egyházon kívül nincs üdvösség régi axióma új értelmezése, továbbá az ökumenizmusról és a vallásszabadságról megfogalmazott dokumentumok.
Valójában helyesen kell érteni a folytonosságot a megújulásban, hangsúlyozza Walter Kasper. Ehhez pedig helyesen kell érteni a dogmafejlődést, amint azt a tübingeni iskola és a ma már boldog Newman bíboros magyarázta, konkrét példákat hozva a régi egyházi hagyományból. Különbséget kell tenni nagybetűs tradíció, hagyomány és a kis kezdőbetűvel írt hagyományok között. Az egyetlen tradíció, apostoli hagyomány normatív marad, míg a különböző egyházi hagyományok a történelmi helyzetek, kultúrák között változnak. Ilyen értelemben a zsinat megváltoztatott számos egyházi hagyományt, előírást, szokást, például a liturgia reformjában vagy hagyományos egyházfegyelmi előírásokban, de a normatív, alapvető tradíció, hitletétemény érintetlen maradt.
A zsinatot meghirdető 23. János pápa ismert aggiornamento, korszerűsödés kifejezésével kívánta szándékát megjelölni, amit sokszor félreértettek. Nem újításról van szó, hanem megújulásról, ami a megtéréssel kezdődő új élet. Ez a Szentlélek művel neki kitáruló lelkekben. A ma már Szent János pápa új pünkösdért imádkozott a zsinat összehívásakor.
Walter Kasper, a Katolikus Egyház, Páter Szabó Ferenc könyvismertetését hallották. Második rész, a Második Vatikáni Zsinat maradandó jelentősége címmel.